betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: szakemberek kutatásainak köszönhetően az elmúlt évtizedekben megtörtént az emberi génállomány teljes feltérképezése, ami lehetőséget adott arra is, hogy az egyes betegségek genetikai vonatkozásait is jobban megértse a tudomány. A génterápia olyan gyógymód, amellyel a betegségek a genetikai hibák kijavításán keresztül kezelhetőek. A génterápiának többféle fajtája és módszere is létezik, azonban mivel viszonylag új eljárásról van szó, sok változata még kísérleti stádiumban van. Témánk a génterápiák térhódítása. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonjai előtt dr. Gál Zsolt egyetemi docenst, a volt Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem gyógyszerészeti karának dékán helyettesét. Docens úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonjai előtt.
Jó estét kívánok újra, üdvözlöm a műsorvezető szerkesztő urat és a kedves hallgatókat. Örömmel fogadtam a harmadik felkérést is, mivel úgy érzem, hogy habár az előző két alkalommal sok mindent érintettünk, ami a gyógyszeripart és a gyógyszerészet fejlődését érinti, a jövőbe való kitekintés nélkül nem teljes ez a kép. És az első műsorban beszéltünk a kezdeti időszakról, amikor a gyógyszerkészítés ipari méreteket öltött, aztán a másodikban az olyan aktuális kérdéseket érintettünk, mint a jelenlegi gyógyszerfejlesztési stratégiák, vagy a biztonságos gyógyszeralkalmazás, és a mai műsorban akkor tovább haladunk a jövőbeli perspektívák felé.
Mielőtt tovább haladnánk, docens úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudták meghallgatni a múltkori beszélgetésünket, mégis jó lenne, ha emlékeztetőül összefoglalnánk az elhangzott műsoraink tartalmát, csak úgy szegmensenként.
Rendben, megpróbálom. Hát az egyik legtöbbeket foglalkoztató kérdéskör, amelyet boncolgattunk az előző alkalmakkor, az a gyógyszeripar fejlesztési és értékesítési stratégiái voltak. Egyszerűen fogalmazva, olyan kérdésekre válaszoltunk, hogy miből él a gyógyszeripar, illetve hogy a betegségek hiányában becsődelne vagy sem, valamint hogy érdekelte a gyógyszeripar az egészségünk megóvásában, és erre vonatkozóan elmondtam a véleményem, hogy a jelenlegi ismert gyógyszeripari termékek, amelyeket főként gyógyszereknek nevezünk, ezek speciális termékek ugyan, de azoknak az életciklusát is, akár csak más termékekét, az azok iránt kialakult igény határozza meg, és hogyha nem lennénk betegek, akkor a megelőzésre használt termékek iránt nőne meg a kereslet, ha meg nem lenne amit megelőzni, akkor egyszerűen az életminőséget javító termékeket keresnénk. És ehhez a fogyasztói igényhez alkalmazkodik tulajdonképpen a gyógyszeripar is, és bizonyos mértékben előre látva, hogy a társadalmi változások milyen új igényeket fognak eredményezni, különböző termékek fejlesztésébe fektet. Hogy abból valójában lesz, vagy nem lesz gyógyszer, ez egy nagyon jó kérdés, bizonytalan kérdés, mert a fejlesztések, a kutatások elindításától számítva körülbelül 10-12 évbe telik, amíg kiderül, hogy valóban lehet-e az elképzelést mondjuk valamilyen gyógyszerként értékesíteni. És hát a másik fontos téma az a gyógyszerek alkalmazásának a biztonságossága volt, hogy célszerű-e vagy sem a beteg kezébe adni a hosszú prospektusokat a mellékhatásokkal, illetve hogy ez elrettenti a beteget, vagy szükséges a betegnek az informálása, és Erre vonatkozóan meg azt hangsúlyoztam ki, hogy a gyógyszerek okozta mellékhatások ismertetése szerintem kulcsfontosságú a terápia sikeressége szempontjából, mert hogy nagyon sok esetben a betegek a mellékhatás megjelenésének pillanatában abba hagyják a gyógyszeres kezelést, eltérnek a megbeszélt sémától, kihagynak, leegyszerűsítenek sémákat esetleg, amiatt, hogy megpróbálják az ismeretek hiányában kikövetkeztetni, hogy melyik gyógyszer okozza azt a bizonyos mellékhatást, ami a legjobban zavarja. És erre vonatkozóan úgy gondolom, hogy az orvos vagy a gyógyszerész meg kell tegye azt a lépést, hogy a kezelés kezdetekor informálja a beteget, felkészíti arra, hogy mire kell számítson a kezelés lefolyása során, és ezzel javítja a betegnek az együttműködését.
Köszönjük a kiegészítést és persze az emlékeztetőt is. Mai témánk tehát a génterápiák térhódítása. Docens úr, mit jelent az, hogy génterápia? Kezdjünk ezzel a kérdéssel.
A génterápia célja tulajdonképpen az egészséges funkciójú gén kifejeződésének az elérése, vagy gén expressziónak úgy nevezzük az elérése a betegnek a célsejtjeiben. Vagyis akkor ez úgy történik, hogy egy hiányzó, vagy egy esetleg elégtelen működésű gént külső úton juttatunk be a szervezetbe, vagy ha esetleg fokozott működése rendelkező gén található a beteg szervezetében, akkor ennek a kikapcsolásával vagy egészségesre cserélésével próbálkozunk. Tehát, hogyha ezt össze akarjuk foglalni, akkor a génterápia tulajdonképpen kijavítja, vagy kikapcsolja, vagy megváltoztatja azt a gént, ami a rendellenességet okozza. És mondhatjuk tulajdonképpen, hogy ezzel a betegségek megelőzését vagy kezelését végezzük, mert hogy az emberi gének teljes ismeretében, mert hogy az emberi genom az egy nagyon nagy projektje volt az elmúlt századnak, és ez ismert ezáltal az emberi géneknek a sokasága, és hogyha még ezek közül néhányat össze is tudunk kapcsolni egy kialakult betegséggel, akkor adódik a lehetőség, hogy az említett módszerekkel kikapcsoljuk, kijavítsuk, vagy esetleg megváltoztassuk a génjeinknek a nem megfelelő működését vagy diszfunkcióját.
Létezik pszichoterápia, gyászterápia, párterápia, és még sorolhatnánk, de létezik génterápia is, és ez a témánk. Nos, az utóbbit konkrétan hogy kell elképzelni?
Tehát a gének azok tulajdonképpen nukleinsav szakaszok, amelyek az emberi örökítőanyagban találhatóak, és a gének olyan információkat tartalmaznak, amelyek szükségesek a fehérjék előállításához az emberi szervezetben, és ezek a fehérjék fogják szervezetünk működését, növekedését befolyásolni. Hogyha hibás egy gén, akkor elképzelhető, hogy az adott fehérje az nem keletkezik, vagy egy olyan fehérje keletkezik, amely nem képes ellátni a szerepét, és ennek a következménye lesz egy betegségnek a megjelenése. És akkor a génterápia célja ezt a betegséget okozó hibás gént, hogy pótolja, módosítsa, kiüsse, és a szükséges, megfelelő gént bejuttassa valamilyen hordozó segítségével. Tehát ezeket a géneket úgy kell elképzelni, hogy a legtöbb esetben valamilyen vírus vektor segítségével bejuttatják a sejtekben, és akkor annak a kifejeződése zajlik le. És hát ez mondjuk liposzómák formájában volt, az is egy technika, hogy be lehet juttatni a sejtekben. Nem is olyan régen, 5 nappal ezelőtt hagytak jóvá egy új technológiájú génterápiát, amit most mérföldkőnek tekintünk, mert ezzel a technológiával, anélkül, hogy nagyon sok technikai részletben menjünk, számos módosítást eszközölhetünk, nem csak ilyen egygénes, azaz úgy nevezzük szakszóval monogénes megbetegedések kezelésével, hanem akár más bonyolultabb esetekben is hatékonyak lehetnek.
Jó lenne még arról is beszélni, hogy hogyan működnek a génterápiák.
Hát, hogy terápiás szempontból használható legyen, szükséges beazonosítani a kialakult betegség hátterében álló géneket. Tehát azért nem tudjuk azt mondani, hogy jelenleg, hogy a génterápia tulajdonképpen minden betegségre megoldás, mert hogy a betegségek egy része az nem köthető valamilyen génnek a hibás működéséhez, vagy egyelőre még nem ismerjük teljes mértékben azokat a géneket, amelyek hibásan működhetnek. Na most a leggyakrabban génterápiás eszközt használhatunk azokra az örökletes betegségekre, ahol egyértelműen beazonosított egy génnek a mutációja, és akkor ezek általában ilyenek például a B-típusú hemofília, gerincvelői izomsorvadás, vagy különböző típusú hemoglobin szerkezetben jelentkező elváltozások, tehát a talassémiák, és ebben az esetben konkrétan tudjuk, hogy melyek azok a gének, amelyek rosszul működnek, és azokat tudjuk helyettesíteni. Például, ha kiteszteretnénk, vagy majd a jövőben kiterjesztődik ez más betegségcsoportokra is, akkor annak előfeltétele, hogy ismerjük a kapcsolatot, az okokozati összefüggést a génjeink, illetve a megjelenő tünetek és a betegség között.
Számos kutató állítja azt, hogy a mutálódott gének cseréje terápiás jelentőségű beavatkozást lehetne. Mi erről a véleménye?
Ez most már megkérdőjelezhetetlen, ugyanis vannak már 6 éve jóváhagyott génterápiás termékek, tehát 2017-ben volt az első génterápiás szer, amelyet a kongenitális retinadisztrófia egy látászavarnak, egy vele született látászavarnak a kezelésére jóváhagyták, és azóta további génterápiás termékek jelentek meg hemofília kezelésére például, vagy a legutóbb, 5 nappal ezelőtt harangozták be az Amerikai Egyesült Államokban a sarlósejtes vérszegénység kezelésére alkalmas génterápiás eszközt, úgyhogy mindenképpen terápiás jelentőségű beavatkozás. A kérdés az az, hogy ezek mennyire költséghatékonyak. Ez a része még vitatott, ugyanis azt is kell tudni ezekről a génterápiás termékekről, készítményekről, hogy gyakorlatilag ezek mondhatjuk a legdrágább gyógyszeripari termékek, tehát legdrágább gyógyszerek, és a legmagasabb ár, amit itt esetleg példaként felhozhatnék, az egy 3,5 millió dollár egy kezelés.
Apropó példák, melyek azok a betegségek, ahol eredményes lehet a szóban forgó génterápia?
Tehát az említett monogénes, örökletes betegségek, ahol már van jóváhagyott termék, tehát a hemofiliák, a B-típusú hemofilia, a talassémiák, a gerincvelői izomsorvadás, stb. Ezek ritka betegségek, ezeket célozták meg, vagy célozzák meg így az első körben, hogy így fogalmazzunk, mert hogy ezek háttere jól ismert. Azonban olyan területen is értek el előrehaladást, mint a krónikus megbetegedések, vagy esetleg szívelégtelenség, neurodegeneráció, metabolikus rendellenességek. Csak tudni kell azt, hogy itt több génnek az egyidejű elváltozását azonosították be, illetve kötötték össze a betegségeknek a tüneteivel. Éppen ezért a beavatkozás sem annyira egyszerű, hogy egyetlen génre fejtünk ki hatást, hanem többet kellene egy időben megcélozni. Tehát egyelőre csak a ritka genetikai betegségekre van génterápiás, de bizakodjunk, hogy számos folyamatban lévő klinikai vizsgálat eredménye pozitív lesz, és akkor a génterápiás lehetőségek azok kiterjeszthetőek akár a daganatos megbetegedésekre is, vagy akár a szívérrendszeri megbetegedésekre is.
Közben egy hallgató kérdése: mi a kapcsolat és mi a közös a gyógyszer és az élelmiszeripar között? Röviden ezt meg tudnánk fogalmazni?
Hát ez nagyon jó kérdés. Igazából, hogyha abból indulunk ki, hogy a gyógyszeripari termékeknek a az egyik fő szabályozó intézménye az Amerikai Egyesült Államokban a gyógyszer és élelmiszerbiztonsági ügynökség, akkor tulajdonképpen ugyanoda sorolhatnánk mindkettőt. A különbség a kettő között, hogy a szabályozási rendszer, aminek meg kell felelni, az azért eltér olyan értelemben, hogy az élelmiszerbiztonsági követelmények azok jóval elmaradnak a gyógyszerbiztonsági követelményektől. Tehát nem szükséges előzetes vizsgálatokat végezni ahhoz, hogy egy élelmiszert mondjuk a piacra vigyünk, hogyha az egy bizonyos összetevői listát követ. Tehát fontos az, az élelmiszerbiztonsági hatóság is nagyon odafigyel a különböző mondjuk tartósítószerek, színezékek vagy egyéb adalékanyagoknak a maximálisan alkalmazható szintjére, mert hogy vélhetően ezeknek káros hatásuk van az emberi szervezetre. Ezeket követik, és ezeknek a időközönként a felmerülő kérdésekre próbálnak független tudományos információt szerezni, hogy esetleg újraértékelni, és számtalanszor előfordult az, hogy bizonyos adalékanyagokról utólag kiderült, hogy annak esetleg rákkeltő hatása van bizonyos dózisban, és akkor visszamenőleg sikerült ezt kiküszöbölni, vagy kivonni forgalomból. Viszont a gyógyszeriparnál a nagyobb hangsúlyt fektetnek, és ennek ellenére is vannak példák, hogy biztonsági okokból vissza kell vonni termékeket, például mellékhatás bejelentés következtében. Viszont az előzetes vizsgálatok azok egy nagyobb biztonságosságot biztosítanak ezeknek a termékeknek, mint az élelmiszeripari termékeknek, és hát valahol a kettő között vannak az étrend kiegészítők tulajdonképpen, mert hogy az étrend kiegészítők azok nem gyógyszerek, és az előírások, amelyeknek meg kell feleljenek, ennek megfelelően akkor nem a gyógyszerfejlesztési előírások, hanem inkább az élelmiszeripari előírások lesznek itt.
Vajon miért népszerűsítik, támogatják a gyógyszeripari cégek a véradást?
A véradás egy nagyon fontos társadalmi tevékenység, amelynek következtében, hogyha arra gondolunk, hogy hányféle vérkészítményt lehet ebből nyerni, és ennek a felhasználása milyen széles körű lehet, mindenképpen a kritikus állapotban lévő egyéneknek, a sürgősségi beavatkozást igénylő egyéneknek ez egy fontos termék, tehát ez szükséges, hogy megtegyük ezt a lépést, mert hogy a véradás során nyert termékek, vagy a véradásból származó termékek, azok egyelőre még úgymond nem helyettesíthetőek, kritikusak a súlyos állapotban lévő betegek életben tartásához. Tehát, hogy miért érdekelt ebben a gyógyszeripar, ezt nem tudom így megválaszolni, mert nem tudom, hogy mely gyógyszeripari képviselőről van szó konkrétan, mert hogy elképzelhető, hogy vannak gyártók, akik épp a vérkészítmények előállításával foglalkoznak, esetleg stabilizálják ezeket, fagyasztott plazma, stb. Tehát technikai részletekben nem menjünk bele, de itt, hogy van-e hátsó gazdasági érdek, vagy nincs, erre ebből a kérdésből nem tudok válaszolni.
Itt még szúrjuk be Endre kérdését is. Olvasom. Jó estét kívánok! Olvastam egy olyan cikket, hogy a hipermarketek a gyógyszergyárak előjátékosai. Minél több egészségre káros vegyületet tesznek a táplálékba, később, évek múlva drágán lesz, amit kezelni. Mi erről a szakember véleménye? Nagyon sok hasonló kérdés érkezett be, és gondoltam, hogy akkor itt egy kérdésbe, egy válaszba a hallgatókért mindent, tehát kapják meg a hallgatók erre is a választ.
Igen, azzal a részével egyetértek, hogy az élelmiszeripar által használt adalékanyagok, esetleg színezékek, tartósítószerek, stb. Számtalanszor igazolták, hogy ezek a szervezetre káros hatást fejthetnek ki. Hogy ebben látunk, vagy nem látunk konspirációt, és hogy ez szándékos, vagy nem szándékos, erre a kérdésre nem akarok feltétlenül válaszolni, inkább arra kellene összpontosítani, hogy a különböző élelmiszerekből bevitt anyagokat a lehető legkisebbre korlátozzuk. Tehát a feldolgozott élelmiszereket, illetve az olyan stabilizált élelmiszereket, amelyeknek több éves szavatossága van, értelemszerűen kezelni kell különböző technikákkal, különböző anyagokkal, és hát most ez a fogyasztó döntése, hogy tulajdonképpen melyiket választja, melyiket fogyasztja. Az élelmiszerbiztonsági előírások is azt tartalmazzák, hogy informálni kell a fogyasztót az összetételről. Ezért a tudatos fogyasztó, hogyha elolvassa a címkére feltüntetett anyagoknak a listáját, és közte talál olyat, amelyek esetleg bizonyítottan károsak az emberi szervezetre. Most a legutóbb például különböző cukoralkoholokkal kapcsolatosan merült fel a gyanú, hogy ezek hosszú távon rákkeltőek lehetnek. Ezt lehet követni, az olyan termékeket tudatosan kerülni, amelyek az egészségre valamilyen forrásból igazolhatóan károsak. És akkor a konspiráció is el van kerülve, hogy ez tulajdonképpen indirekt módon a gyógyszerfogyasztásra sarkalna. A gyógyszerfogyasztás is szerintem racionális kell legyen, és a gyógyszereknek a felhasználása, ez akár öngyógyszerelés, akár orvosi felhasználása is, csak a megfelelő előírás szerint kellene történjen.
Pár nappal ezelőtt olvastam, hogy a génterápiás kutatások talán legfontosabb célterülete, mivel a rosszindulatú, daganatos betegségek száma világviszonylatban is évről évre emelkedik, a halálozási statisztikák élén vezető okként szerepelnek. Docens úr, ön szerint génterápiával a rosszindulatú daganatok is kezelhetőek?
Ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem erre a kérdésre jelen pillanatban még senki nem tudja a választ, mert hogy évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat az, hogy hogyan lehetne génterápiás módszerrel daganatos megbetegedést gyógyítani. Nem is olyan régen sikerült sejtterápiás módszerrel bizonyos típusú leukémiát kezelni. Itt a megváltoztatott, úgynevezett kiméra antigénreceptor T-sejtterápia az, amit immunterápiánként elfogadtak az elmúlt évtizedben, és itt átprogramozott sejtekről van szó, amelyek immunrendszert erősítenek, megtámadják és elpusztítják a limfóma sejteket. Na most én bizakodó vagyok, hogy génterápiát illetően is megtaláljuk az útját annak, hogy daganatos betegségeket kezeljünk. Azonban a daganatok megjelenésének a hátterében nagyon változatos genetikai folyamatok zajlanak. Nem lehet itt egységesíteni, nem fogunk egy génterápiás eszközt találni, amivel minden típusú daganatot kezelni lehet. És minden egyes daganat típus hátterében azonosítani kell azt, hogy melyek azok a gének, amelyek meghibásodhatnak, vagy meghibásodtak, és ezek vezetnek közvetlenül a daganat kialakulásához. Jelenleg körülbelül 3000 ilyen gént ismerünk, ami összefügghet daganatok megjelenésével. És hát ezek közül már több ezret, úgymond több mint 2000 különböző tesztelés alatt áll, nyilván kísérleti fázisban, a kísérleti fázisnak is az első fázisaiban, akár állatkísérletek előtt még, de megpróbálják azonosítani a kutatók és összekapcsolni az ismert géneket, az ismert daganattípusokkal, és akkor remélhetőleg kiterjeszthető. De ez nem fog a következő 1-2 évben még sajnos bekövetkezni.
mindenhol megvannak az előnyök és megvannak a hátrányok. Esetünkben milyen kockázatai vannak a génterápiának?
Kockázatok eddig, ami felmerültek, azok a bejuttatási technológiákat illetően merültek fel, mert hogy ha vírusvektort alkalmaznak mondjuk a sejtbe való bejuttatáshoz, akkor a vírusvektoroknak a használata az kockázatos lehet. A liposzómás bejuttatási módszerek viszont nem voltak elég hatékonyak, itt hatékonyságbeli problémákat teszteltek, viszont mint a gyógyszeres kezelésnek, vagy minden orvosi terápiás célú beavatkozásnak, a génterápiának a kockázatait is minimális szinten kell tartani, tehát ilyen értelemben a génterápiák azok a gyógyszerekkel szemben támasztott biztonsági követelményeknek meg kell feleljenek, tehát igazolni kell azt, hogy az létrehozott változtatás az nem fog káros hatásokkal járni, vagy ha jár káros hatással, akkor az előny-kockázat arány, amit mindig minden egyes gyógyszeres termék engedélyezése során felmérnek, az előnyök oldalára billenti ezt el. És hát a génterápiás termékek biztonságos alkalmazása az tulajdonképpen ugyanolyan kritériumrendszer szerint fog majd működni, mint a gyógyszereknek a biztonságos alkalmazása. És ebben az esetben itt kiemelném a gyártói felelősséget, illetve a terméknek a piacra dobása utáni időszakban tudni kell, hogy a gyártó köteles követni a biztonságossági adatokat, és azok változása esetén a terméket visszavonni a piacról. Tehát itt egy folyamatos ellenőrzés zajlik, amit farmakovigilenciás tevékenységnek nevezünk, és ez azt jelenti, hogy ha valaki tapasztal eddig nem ismert mellékhatást, akkor azt bejelenti a hatóságnak, jelenti a gyártónak, és ennek megfelelően a gyártó köteles lépni. Ugyanez érvényes lesz génterápiákra is biztos.
Mit tett, vagy vajon mit fog tenni a jövőben a gyógyszeripar, a gyógyszerek és a génterápiás termékek biztonságos alkalmazása érdekében?
Na most a sok a etikai kérdés mellett, ami a génterápiák alkalmazását illeti, a bejuttatásnak a veszélyessége, egy olyan változtatás, egy genetikai állományban történő változtatásnak a következménye, amit, hogyha mondjuk kiterjesztjük a daganatos megbetegedésekre, vagy esetleg több génes megbetegedésekre, akkor nehéz egyelőre elképzelni, hogy hogyan tudjuk előrevetíteni, tehát nyilvánvaló, hogy a tesztelési fázis itt elhúzódóbb időszakot fog felvenni, mint mondjuk egy egyszerű kis molekulás gyógyszer esetében. Nem lesz elég itt egy akár 26 vagy 52 hetes követés, hanem hosszabb utánkövetésre lesz szükség. Éppen ezért úgy gondolom, hogy egy lassúbb ütemű megjelenése lesz az a következő időszakban a génterápiás termékeknek, de hogyha arra gondolunk, hogy az elmúlt 6 évben már több mint 10 terméket jóvá hagytak, ez azt jelenti, hogy ezekkel a termékekkel a biztonságossági vizsgálatokat már több évek óta, vagy akár több mint 10 éve, évtizedek óta végzik és követik, hogy a létrehozott változás az valóban nem érint más géneket, nem érint más szerveket, szervrendszerekre nincsen káros hatással. És hát, mivel ez eléggé specifikus szekvencia egy-egy gén, amit módosítani akarunk, ezért kevés annak a valószínűsége, hogy más káros hatást hozzunk létre egy ilyen beavatkozással. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nyilván további megoldásokat keres a gyógyszeripar a biztonságos bejuttatásra, és aztán utána a megfelelő kifejeződésre.
Az előbb említette, így meg is kérdem, hogy konkrétan mit jelent a farmakovigilencia?
A farmakovigilancia az a gyógyszer mellékhatásnak a felismerése, értékelése, megértése, valamint ennek a megelőzésének egy tudományága tulajdonképpen, és az összes ehhez kapcsolódó tevékenységet magába foglalja. Tehát a köznyelvben mellékhatásnak nevezünk minden olyan káros hatást, vagy nem kívánt hatást, amely a gyógyszer alkalmazása során jelentkezik. Na most... technikai szempontból, szakmai szempontból ezeket a mellékhatásokat azért mi több részre osztjuk, annak függvényében, hogy összekapcsolható vagy nem, tehát hogy okokozati összefüggés megállapítható az alkalmazott szer és a megjelent mellékhatás között vagy sem, és ezt a gyártó a termék piacra kerülése utáni időszakban köteles ezeket az adatokat begyűjteni, illetve értékelni. Na most a gyártón kívül még a hatóságnak is lehet jelezni azt, hogyha valaki olyan mellékhatást tapasztal, ami esetleg nincs benne a prospektusban, nincs leírva, vagy ha le van írva, de akkor is számára ismeretlen, nem kell azon gondolkodnia, hogy vajon ez ismert vagy nem ismert, egyszerűen tapasztal egy mellékhatást, és akkor azt lehet jelenteni. És hát ez az egész folyamat, a farmakovigilancia, az egy központilag szabályozott, tehát Európai Unión belül létezik egy hatalmas adatbázis, ahová bekerülnek azok a mellékhatások, amelyeket tapasztaltak, és a nemzeti hatóságok, illetve a gyártók is beküldik az adatokat, és kiegészítik ezeket a szakirodalmi publikációkból, és időszakos értékeléseket végeznek. Tehát úgymond újra értékelik ezen információk fényében a terméknek a biztonságosságát. Hogyha az átlépi azt a bizonyos egyensúlyt, és kockázatosabb egy terméket alkalmazni, mint amennyi előnyt az a termék biztosít, akkor a gyártó a hatóságnak a felszólítására köteles az adott terméket visszavonni a piacról.
Kinek a kötelessége, vagy inkább kinek kell bejelentenie az esetleges mellékhatásokat?
A mellékhatás bejelentést végezheti a páciens, és végezheti az orvosa is, vagy a gyógyszerész. Tehát bármilyen egészségügyi szakember jelenthet be, illetve hogyha nincs egészségügyi szakember, akihez fordulhatna, akkor a páciens is elvégezheti ezt. Erre vonatkozóan beazonosítja a terméket, amihez kapcsolja a mellékhatást. A termék gyártójának a weboldalán esetleg megkeresi a megfelelő részt, hogy mellékhatás bejelentés, hogyha nem tudja a termék gyártójánál ezt megtalálni, akkor egyszerűen a Nemzeti Gyógyszerhatóság, az Romániában az Agencia Nazionale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale oldalán van egy ennek a célnak kialakított kérdőív, ahová be kell vezetni a beteg azonosító adatait, és ezen kívül a gyógyszer azonosító adatait, amit alkalmazott, és a tapasztalt mellékhatást. Ezt le lehet írni egyszerűen, nem kell nagyon, tehát nem kell technikai terminusokat használni feltétlenül. Nyilván, hogy a feldolgozás szempontjából értékesebb információt jelent az, hogyha egy egészségügyi szakember írja le a tapasztalt mellékhatást, de megteheti ezt a páciens is.
És mi történik ezután? Ugyanakkor kapnak-e valamilyen visszajelzést, feedbacket a páciensek?
Hát mint mondtam, a gyártó és a hatóság, hogyha egy folyamatos értékelést végez a gyógyszer előny kockázat viszonyát illetően, akkor a tulajdonképpen az a lényege az adatgyűjtésnek, hogy ha valaki tapasztal mellékhatást és azt bejelenti, akkor nyilván a kockázati oldalt erősíti, és nem járnak utána a hatóságok, illetve a gyártó sem az egyedi eseteknek, hanem ezek, mivel bekerülnek egy nagy adatbázisba, akkor különböző statisztikai módszerek és értékelési algoritmusok segítségével kiszűrik a veszélyes vagy az ismeretlen mellékhatásokat. Hogyha ilyen veszélyes mellékhatást ismernek fel az alkalmazás, vagyis a piacra a dobást követő években, akkor ez nagy mértékben tudja befolyásolni a terméknek az engedélyezési körülményeit, és akkor a hatóság visszavonhatja azt a forgalmazási engedélyt, és akkor így eltűnhet a piacról. Volt erre példa a 2000-es évek elején derekán többször is, ahol akár gyulladáscsökkentőt is két év után visszavontak, mert szívérrendszeri kockázati tényezőket erősített fel, illetve hát trombózisra való hajlamot erősített, és akkor úgy döntött a hatóság, hogy ez túl kockázatos ahhoz, hogy egy gyulladáscsökkentőnél megjelenhessen, és visszavonta a piacról a terméket. Úgyhogy direkt, közvetlen visszajelzést nem kapnak a paciensek, de ezáltal segítik a jövőbeli biztonságos alkalmazást.
Mikor és hogy kérhet valaki mellékhatások esetén kártérítést? Mert gondolom, hogy nem mindenki, de mégis milyennek a folyamata?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy tudjuk azt, hogy Nyugat-Európában is és az Egyesült Államokban is számos olyan polgári per zajlik akár gyártók ellen, akár orvosok ellen, vagy gyógyszerészek ellen, akik egy adott ponton hibáztak, ami a gyógyszernek az alkalmazását illeti. Na most a gyártónak a felelőssége az addig terjed, amit ők megfogalmaznak a gyógyszer alkalmazási előiratában. Tehát ők meghatározzák, hogy mire jó, milyen körülmények között kell alkalmazni, hogyha a betegnek valamilyen problémája van, gondolok itt májbetegség, vesebetegség, akkor mit kell tenni, esetleg terhesség ideje alatt, szoptatás ideje alatt szabad alkalmazni, vagy nem szabad alkalmazni, és hogyha ezen alkalmazási előírat körülményei között van használva a termék, és valamilyen káros hatást okoz, akkor a gyártó felelősségre vonható. Ha bármilyen ponton ettől az alkalmazási előirattól eltért az orvos, akkor az orvos vonható felelősségre. Hogyha az orvos megfelelően írta fel, de valamilyen oknál fogva a termék kiadásánál a gyógyszerész vét, vagy valamilyen változtatást eszközöl, aminek a következtében káros hatás alakul ki, azért a gyógyszerész a felelős is. Ennek megfelelően be kell azonosítani, hogy a kialakult mellékhatás kinek, vagy alkalmazási előírat szerinti körülmények között orvosi döntésre, vagy gyógyszerészi döntésnek a következtében alakulhatott ki.
Mi lesz a gyógyszeriparral, ha a génterápiák teret nyernek?
Nagyon jó kérdés, de azt gondolom, hogy nem kell őket félteni, mivel mindenik nagy gyógyszeripari cég elkezdte már a génterápiás termékeknek a fejlesztését is, és hogyha arra gondolunk, az első génterápiás szer az a Novartisnak a terméke, ami egyébként is egy nagy gyógyszeripari koncern, más területen is jelen van, és hát a Novartison kívül a jelenleg forgalomban lévő génterápiás termékek között még találunk olyan gyártókat, mondjuk, mint a Janssen, vagy a Bristol Myers Squibb, vagy a Ferring, őket jól ismerjük, nagy gyógyszeripari cégek, úgyhogy látják, hogy milyen irányba történik a változás, és úgymond előzetes lépéseket tesznek annak érdekében, hogy abból is meglegyen nekük a megfelelő részesedésük.
Maradunk még ennél a kérdésnél, tehát génterápiák és térhódítás. Jó, dacára annak, amit ön elmondott, mégis mi lesz, vagy mi lenne a több trillió dolláros forgalmú cégekkel, gyártókkal, vállalatokkal? Minden előfordulhat.
Valóban. Én úgy gondolom, hogy több lábon állnak ezek a cégek, és hát hogyha csak a gyógyszerek között maradunk, és azok hátterében álló nagy gyógyszergyártókról, akkor azért különbséget kell tegyünk az originális gyógyszergyártók és a generikus gyógyszergyártók között, mert az originális gyógyszergyártók azok állandóan fektetnek fejlesztésbe, ők végzik a kutatásokat, és akkor a jövőbeli gyógyszerek, illetve akár génterápiás szereknek is benne lesznek a fejlesztésében. Azok, akik meg generikus termékeket gyártók, tartanak, ők azért már nehezebb helyzetbe lesznek, mert hogy a génterápia, említettem a költségét, hogy ez egy magas költségű beavatkozás, terápiás beavatkozás, de hogy az azért érheti meg, mert egy egyszeri, és akkor nem az éves, azaz egy élethosszig tartó költséget tudunk úgymond egy beavatkozással kiváltani, vagy átváltani. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a generikus gyógyszergyártói között lesznek cégek, akik a génterápiák térhódítása miatt rosszabb helyzetbe kerülnek, viszont azok, akik eddig is a kutatásra fektették a hangsúlyt, ők ott lesznek továbbra is a top 10 cég között.
Merre halad ma az új gyógyszerek kutatása? Reméljük, hogy ez a válasz még belefér a mai medicinába, a mai beszélgetésünkbe.
Tehát igazából nagyon gyors léptekkel halad előre a kutatás, mert kijelenthető most már, hogy egyetlen olyan betegség sincs, amelynek a jelenlegi kezelését mondjuk nem lehetne jobban, vagy nem lehetne biztonságosabban elvégezni. Éppen ezért a kutatásnak a célkitűzése az nem feltétlen új, vagy nem mindig csak az új gyógyszereknek a kifejlesztése, hanem esetleg a meglévőknek a változtatása, javítása, és ezáltal mondjuk akár a mellékhatások számának a csökkentése is lehet, vagy új molekuláris célpontoknak a felfedezése, amelyeket sokkal specifikusabban tudunk megcélozni, mondjuk, mint kis molekulákkal, hanem kifejlesztenek specifikus antitesteket ezen molekulák ellen, és akkor eltér egy picit a hatás is, de ugyanakkor a biztonságossága is ezeknek a szereknek. Hogyha antitesteket akarnak fejleszteni a cégek, ez azt jelenti, hogy azért a kutatólaboratóriumoknak is a technológiai berendezései meg kell változzanak, illetve hát a kutatásban is van egyfajta új irányzat olyan értelemben, hogy a biotechnológiai termékek, vagy akár a kismolekuláknak is a tesztelését most már megpróbálják megkerülni az állatkísérletes fázist, már nagyon sok mindent tudunk helyettesíteni, akár egész szerveket egy csippen reprodukálni, és akkor ezek a technikai fejlődések, ezek meggyorsítják a gyógyszeres kutatást is.
Docens úr, a mai és a múltkori beszélgetéseinkből miket emelne ki a legszívesebben, röviden a végső következtetések?
Most összefoglalóként akkor röviden csak annyit emelnék ki, hogy ha bár itt az elhangzott kérdések és a megválaszolt kérdések közül is úgy gondolom, hogy a gyógyszeripar az nagyon sokak szemében úgymond úgy van feltüntetve, mint aki a betegségekből húz hasznot, viszont gondolkodjanak el azok, azon is a kedves hallgatók, hogy a gyógyszerek nélkül mondjuk ezelőtt 100 évvel a várható élettartam az 45 év volt, most meg már 80 évhez közeledünk, és hát világszinten 70 fölött van, és hogyha nem veszük figyelembe a fejlődő országokat, akkor már 75 fölött. Ugyanakkor az is igaz, hogy egyre növekszik a túlzott gyógyszerfogyasztás, különösen időskorban, mert hogy időskorban megjelentek olyan új betegségek, amelyekkel ezelőtt 100 évvel nem kellett problémát, vagy nem kellett kezelni, így neurodegeneratív betegségek, amelyek további kezeléseket igényelnek, amellett, amelyeket már azelőtt is ismertünk. Tehát minél több gyógyszert társítunk, annál nagyobb a valószínűsége, hogy kölcsönhatás lép fel, és a tapasztalt mellékhatásokat meg valamilyen formában kezelnünk kell, vagy elejét kell vegyük ezeknek. És hát a hatósági, illetve az egészségügyi szakembereknek a segítségét vagy együttműködésére kell számítani és kell alapozni, nem feltétlen egy várható rosszként kell ezt elfogadni, vagy előrelátható rosszként kell ezt elfogadni.
Docens úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak. Az elmúlt órában dr. Gázs Zsolt egyetemi docens dékánhelyettest és a műsor szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, további kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!